Hogyan ismerkedett meg a versekkel? Hogyan került közelebbi kapcsolatba, honnan jött, hogy ön majd verseket fog írni?
Én úgy gondolom, hogy mindenki, aki valaha volt fiatal, már pedig mindenki volt, megpróbálkozik azzal, hogy leírja a gondolatait. Hogy aztán ezek a gondolatok hogy sikerülnek, vagy hogy sikerültek, tulajdonképpen az idő titka. A dolog lényege az, hogy mi az, ami megmarad. És ezzel én is így voltam. Nyilván gyerekkorban vagy kamaszkorban az ember megírja az első szerelmes versét, megírja az első tájról szóló versét. Én azt hiszem, hogy ez mindenkinél így természetes, hogy aztán megmarad benne az a hév, vagy az a tűz, abból aztán egyszer csak vers legyen, az egy más kérdés. Így győzött a más kérdés, tulajdonképpen 89-90-től maradtak meg azok a csiszolatlanságok, amelyekből már egy hosszú-hosszú tanulás után, hogy úgy mondjam, versek lettek. Az elején nyilván, hogy az ember a barátainak mutatja meg azt, mi az, amire képes. És hogyha biztatást kap, akkor természetes az is, hogy megvan benne, hogy talán jobbat kéne írni, jobban odafigyelni a rímekre, jobban odafigyelni az ütemre, a dallamra, és hogyha ez sikerül, akkor lesz belőle egy irodalmi est, mondjuk a 2000-es év elején. Aztán, ha van olyan, aki veszi azt a fáradtságot, hogy könyvé rendezzen többfajta gondolatsort, ez történt most Szilágyi Ildikó személyében, akkor lesz belőle egy verses kötet. Ez történt ma.
Klubokat és vetélkedőket is rendezett a sorstársainak. Mik voltak ezek?
Ezt Baranyi Démics Máriával csináltuk, ezt a vetélkedő. Látássérült embereknek országos jellegű versenyek voltak. Műveltségi játékok voltak, mi ezt inkább így fogalmazzuk. Címe az volt, hogy súlya legyen a szónak, aztán hangsúlya legyen a szónak, aztán csináltunk olyat, hogy itthon vagyunk, csináltunk vetélkedőt. Az itthon vagyunk az 1996, ugye a nagy évfordulóra, a Kavakok Szövetsége volt megalakulásának 85. évfordulójára voltak játékok. Kipróbáltuk magunkat, hogy mire vagyunk képesek. Ebben is a tenni akarás, a játszás, az alkotás volt alapból a lényeg. Nyugodtan mondhatom, hogy mi felpesdítettük nem csak Hajdú-Bihar, de Magyarország kulturális életét is.
Rádiózott, ugye?
Két részre kell választani, mert valóban hosszú időn keresztül dolgoztam a Szóló Rádióban, ez egy közösségi rádió volt, sajnos most nem működik. 5 éven keresztül volt egy műsorom, ami bemutatta a polgármesteri hivatal különböző intézményeit, bemutattuk a megye különböző intézményeit, itt gondolva a akkori köztársasági megbízotti hivatal volt, most közigazgatási hivatal, bemutattuk a megyei levéltárat, a megyei könyvtárat, a katasztrófavédelmet, a tűzoltóságot, a kölyál, az akkori régi kölcsei művelődési központot. Ezt is csak azért, mert én úgy gondoltam, hogy egyes, hogy még ilyet talán nem csinált senki, vagy én nem hallottam róla, de egy nagyon-nagyon jó lecke volt. Megtanulni rádiósként, 2-3 mondattal előre gondolkodni. Hogyha most azt kérdezné tőlem, hogy tudom-e a harmadik mondatot, akkor azt mondom, hogy tudom. Tehát ez az egyik része a dolognak. A másik része az pedig a rádió amatőrködés. Az egy olyan fantasztikus csoda, amikor egy rosszul látó embernek így kinyílik a világ, mert leül a rádió mellé, és hallja, hogy valahonnan nagyon messziről éppen hogy csak hallható, de értem, amit mond. És én így lettem rádiomatőr, ezért lettem rádiomatőr, elsősorban nem a technika miatt, hanem az emberek miatt, és az emberekért lettem rádiomatőr. Amikor ennek én megéreztem az ízét, akkor kitaláltuk azt, hogy legyen egy olyan hangzó fórum, ami a rádiomatőröknek rádiomatőr módszerekkel információkat sugároz. Ennek a műsornak vagyok én 22 éve, hogy úgy mondjam, most már nyugodtan mondhatom azt, hogy szervezője, szerkesztője, sugárzója. Hárman maradtunk a nagy csapatból, mi még talán az utolsó bölények, de még csináljuk.
Mennek ugye már egy ilyen körútra?
Ez egy országos körút lesz, kaptunk rá lehetőséget. A Magyar Rádiomatőr Szövetség segít ebben, a Rádiósportklub Debrecen segít benne Debrecen város önkormányzata, szponzorok különböző dolgokkal, körülbelül olyan 500 000 forintot sikerült erre összeszedni, körülbelül annyiba is kerül föl, hogy most megemelkedtek a benzinárak, remélem, hogy ébből rá megúszunk.
Ez 3000 kilométer, ugye?
Igen, ez körülbelül 3000 kilométer lesz, minden megye székhelyen fogunk tölteni, számításunk szerint körülbelül 2-2,5 órát. Meg persze hát alszunk is nyilván.
Mit fognak ott csinálni?
Rádiózni fogunk az út közben, természetesen játszunk is, különleges hívójellekkel fogunk rádiózni, és lesz egy úgynevezett vezérhívójel, ez a 80 éves a Magyar Rádiomatőr Szövetség, tehát 80 marasz, és mindenkinek az egyéni hívójele előtt lesz egy úgynevezett 80-as, 5-en leszünk összesen, és hogyha a fő hívójel meg még mellé 3 hívójel megvan, akkor ebből lesz egy díszes oklevél. Egy kicsit debreceni is legyen a dolog, aki megszerezte ezt az oklevelet, az részt vesz egy sorsoláson, és 5x2 darab jegyet fog kapni a Virágkarnevál valamelyik tribűnjére. Tehát a rádiomatőr egy kicsit azon túl, hogy játszik, valami díjat is kap azért. Nem csak egy készfogást, és nem csak egy oklevelet.
Ildikóval hogyan ismerkedett meg? Milyen kapcsolatban van vele?
2005-ben volt egy irodalmi műsorunk, a Helen Kellerről szólt. Helen Keller egy siketnéma vak hölgy volt, publicista, ez egy halmozottan sérült hölgy volt, de elvégezte az egyetemet. Nagyon-nagyon sokat tett a sérült emberekért, rengeteg ismerőse volt, és ahol csak tehette, ő mindenütt bizonyította tetteivel, életével, mivel azt, hogy képesnek lehet erre lenni. Mi erre csináltunk egy műsort 2005-ben, ennek a műsornak híre ment. És természetes dolog lett az, hogy ha valahol, akkor egy iskolában ezt meg kell mutatni. Ez az iskola volt, ennek a mozitermében hangzott el először ez a műsor itt, és ez annyira megtetszett Ildikónak, hogy azt mondta, hogy ennek a műsornak már pedig az esélyegyenlőségi hónapban, ami aztán másfél hónap lett belőle egy második rész is. És nyilván, hogy ugye hát leveleztünk, mert hát e-mailezni lehet, és valóban úgy történt, hogy ő mondta, hogy csak úgy játszásiból egy csatolmányként mellé került egy vers. Aztán megint mellé került egy vers, visszaigazolta, hogy tetszik, meg még kéne, és így amennyi összegyűjt nála, összejött nyilván egy kis tudatossággal, lett belőle ez a könyv. Az ismeretség az tulajdonképpen egy.
Miért pont itt mutatja be a könyvet?
Én úgy gondolom, hogy alapvetően azt kell, hogy mondjam, hogy nincs olyan, hogy vak irodalom, meg látóirodalom, irodalom van. Itt a lehetőséget Ildikó felajánlotta. Én úgy gondolom, hogy az egy természetszerű dolog, hogy ezzel a lehetőséggel megélni kell. Hol, nem ha egy könyvtárban. Uh-huh. Megvolt a környezet, megvan a hangulat, szép dolog. Én úgy gondolom, hogy az a közönség, aki itt volt, most, hogyha csak a műsort nézem, akkor is én úgy érzem, hogy jól választottunk, és úgy gondolom, hogy jól is érezték magukat.
Ennek mindig jó a kedve. Magától jön. Ilyen a természete.
Ez olyan dolog, hogy a kedv az egy furcsa dolog, mert az életet végig kell élni, és hogyha az ember igyekszik a járdának vagy az utcának a napos oldalán járni, akkor talán kevésbé sérül. Ebben talán benne van az is, hogy én nem akarom, hogy azt lássák a vakemberről, hogy egy elesett, sajnálatra méltó, mert ugyanúgy vannak gondolataim, ugyanúgy tudok beszélni, ugyanúgy tudok írni, olvasni. Ha csikorgó foggal, akkor is azt mondom, hogy csak azért is megmutatom. Van ebben egy jó értelembe vett dac is természetesen. Ami mindig előrébb és előrébb visz, tehát mindig tovább lök. Mint a Kejfej Jancs, hiába borítanak el, akkor is feláll. Nem jelent az, hogy nincs néha rossz kedvem, vagy éppenséggel utálom az egész világot, mert ilyen is van. De azért a döntő többség az, hogy élni kell. Ha már az élet megadatott, azt végig kell élni.
Versei miről szólnak leginkább?
Erről is szólnak a versek, nagyon sok vívódásról szólnak a versek, szól jókedvről, szól szeretetről, szól a régi hazámról, a mostaniról, mint minden, ami a költészetben előfordul. A szerelemtől kezdve a bánaton keresztül a vidámságig, mindenben.
Verseket olvas?
Természetesen. Verset írni nem lehet másként, csak úgy, ha az ember verset olvas, mert akkor sok mindent megtanul másoktól. Tanulni meg nem szégyen. Ami a kezem alá kerül, akár Braille-ben vagy a számítógépen elérhető, én mindig azt keresem benne, hogy milyen formában, hogy oldja meg. A szó sokszor nem is érdekel, de a fordulat igen.
Hogyan születnek a versek?
Én általában gyorsan írok. Tehát én nem szoktam szenvedni egy vers megírásán. Ha nem jön első svungból, attól kezdve nem érdekel, és akkor újra kezdem. Lehet, hogy holnap után, vagy egy hét múlva, vagy egy hónaponva, de én nem szoktam vele úgy bíbelődni. Tehát én nem izzadom meg a verset. Ha megizzadom, annak meg olyan szaga is. Én a verset megbírom egyből. Az egy más kérdés, hogy sokáig örlődik, tehát emésztek egy gondolatot. Az velem nem igen fordult elő, hogy én egy hétig írtam volna egy verset. Tehát az biztos, hogy nem én vagyok.
A folytatásban mi lesz?
A folytatás az egy furcsa dolog. Először meg kell írni. És hogyha megadja a sors, hogy megírjam, és azon a mércén túlmegy, ami önmagam mércéje, de hát a szerkesztőnek, meg a kiadónak a mércéje, akkor lehet.
Ön elsősorban versíró?
Én alapból mondjuk verseket írok, mert szerintem az a legnehezebb, az a legnagyobb kihívás. Nem fordult volna ez elő, hogyha mondjuk prózában lehet, hogy tömörebben megfogalmaz, de a versnél tömörebben nem lehet fogalmazni. Azt el kell kezdeni, aztán, hogyha egy hosszú egy vers, akkor nem olvassák el. Tehát 4-5-6 versben, vagy vers szakban meg kell tudni magyarázni, vagy le kell tudni írni azt, amit az ember akar. Vannak prózai írásaim is, de azokon még szerintem csiszolni kell.